fontos az, hogy ne csak akkor látogassuk a fogorvost, amikor már nagyon fáj a fogunk, hiszen sok mindent meg lehet előzni. Szakács Attina fogorvos, gyerekfogorvos van itt velünk, akit szeretettel köszöntünk. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, Orsi és Júlia! Jó reggelt, kedves hallgatók!
Miről árulkodik egy szájüreg, hogyha eljön valaki hozzád, akkor mi az, amit te már is látsz rajta, illetve ha még egy picit visszalépünk egyel visszább, akkor azt is megkérdezném, hogy mikor kell, vagy milyen időközönként kell fogászatra menni. Ugye a legtöbb ember még mindig úgy van, hogy amikor már fáj a foga, vagy elkezd fájni, még akkor se biztos, hogy elmegy, csak amikor már elviselhetetlen a fájdalom. Miért vagyunk mi ilyen hanyagok?
Hát igen, ez sajnos egy nagy probléma, hogy akkor jönnek, amikor már nagyon fáj, és ugye minden egyes fájdalom egy kicsi fekete pöttyel kezdődik. Uh-huh. Amit, hogyha időben észrevennénk, akkor nem kerülnének olyan fájdalmak közepette, mint amihez szoktunk mi mostanság, amiket mi szoktunk látni sajnos.
Lehetőleg éjjel háromkor, ugye?
Mert főleg az éjszakai fogfájás az nagyon, nagyon gyakori mostanság. Hát igazság szerint én azt szoktam ajánlani, hogy már nagyon kicsi korban, gyerekkorban, ahogy megjelenik az első fogacska, már azért érdemes elmenni egy kontrollra. Már nem csak azért, hogy baj történne, hanem inkább azért, hogy hozzászokjon a gyerek is a folyamatos prevenciós ellátogatásokhoz. És ezen felül 6 havonta szoktam ajánlani, mert 6 hónap az egy elég hosszú idő ahhoz, hogy egy kicsi pöttyből is nagyobb legyen.
Gyerek és felnőtt esetében is egyaránt?
Igen, pontosan. Mind gyerek, mind felnőtt. Általában ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy jöjjenek egyszerre, mert hogyha a szülő beül és látja a gyerek, hogy nem történik semmi probléma, olyankor szívesebben be szokott ülni ő is a székbe. Tehát én ezt a fél évente lévő eljárást szoktam használni.
Valószínűleg nagyon ritka, aki fél évente eljár, ugye ezért, mert nem fáj a foga, hogy beüljön, de hogyha így tennénk, akkor kevesebb problémánk is lenne, nem?
Igen, pontosan. Pontosan.
Mert hogy ez lenne a lényege a megelőzésnek, hogy amikor már nagy a baj, hát igen, akkor már nagyobb a fájdalom, valószínűleg többet is kell fizetni, mert ugye ez is probléma, hogy át nem megyünk el, mert akkor ki kell fizetni, és semmi bajom nincs, nem fáj sehol. Mi mindenről tud a szájüreg árulkodni, ugye korábban ezt kérdezte Júlia, hogy mit látsz te akkor, amikor belenézel valaki szájába, a fogakon túl nyilván, a nyilvánvalón túl.
Igen, tehát ugye mi, mikor találkozunk a pácienssel, olyankor nem csak a fogait nézzük, tehát rengeteg mindent tanultunk mi ugye az egyetemen is, ugye a kívülről is megtekintjük az arcot, belülről is, és rengeteg általános betegséget fel tudunk mi ismerni a szájüregen belül, tehát úgy szokták mondani, hogy a szem a lélek tükre, a fogak azért a testünk tükre is. Hát kezdeném először is a cukorbetegséggel. Ugye az acetonszagú lehellet árulkodhat, a folyamatos ingyulladás és a nehezebb sebgyógyulás, amit észre tudunk venni ilyen esetekben, szívbetegségeket is észre tudunk venni, ugyanúgy a krónikus ingyulladással, és a krónikus ingyulladás ugyanakkor ronthat is a szívbetegek helyzetén. Az immunrendszerünkről is árulkodhat, hogyha nagyon sok az aftánk, rengetegszer előjön akármilyen kicsi sérülésre, akkor ugye az immunrendszerünk le van csökkenve. Vitaminhiány, C-vitamin hiány mutathatja a folyamatos vérzést, az ínyvérzést, a B12 vitamin hiány pedig égő érzést tud mutatni a nyelven. Továbbá autoimmun és endokrin betegségek, van a Sjögren-szindróma, ami nagyon gyakori szokott lenni, például a szájszárassággal vesszük észre, és ugye a nyál egy olyan eszközünk, ami segít a lyukasodás ellen, tehát a szúvasodás ellen, és hogyha ebből kevés van, az is jel lehet, hogy nagyon sok fog szúvasodás. Azon kívül az emésztőrendszert is meg tudjuk figyelni, például olyasmi, hogy reflux, tehát sav visszajövés, olyankor észre tudjuk venni a zománcon, hogy meg van kopva, meg van égve, úgymond. Általában ez az alsó fogak belső felszínén jelentkezik. Stressz és pszichés zavarok, erős szorítást tudunk észrevenni, hogyha le vannak kopva a fogak, fogcsikorgatást. Ezek általában éjjel jönnek elő, és a paciensnek erről fogalma sincsen, általában vagy a vele alvó személytől tudjuk ezt meg, vagy a jelek alapján, hogy tényleg ugyanabban a részben le vannak kopva a fogaik. És ugyanakkor ilyenkor még az is elő szokott jönni, hogy az ízület fáj. Tehát folyamatosan arra ébred fel, mint hogyha egész éjszaka egy nagy hamburgert rágott volna. A a tumor előjeleit is észre tudjuk venni. Szájüregen belül vannak ilyen prekancerózus folyamatok, ilyen fehér foltok, amiket nem tudunk letörölni. Ez sokszor lehet előjele rákos folyamatoknak. Bizonyos csomók, amik hirtelen megjelentek, elszíneződések, volt olyan paciens, vagy 2-3 is nemrég, akinél vettem észre az ajkán, a nyelven, és küldtem további vizsgálatokra, mert ezek nem fájdalmas csomók, és nem szoktak vele foglalkozni sajnos, és azt hiszik, hogy csak megharapták a szájukat, vagy történt esetleg valami baleset, vagy genetika, vagy valami ilyesmire gondolnak, és azért nem mindegy, hogy későbbiekben mi történik velük. Továbbá még észre tudunk venni a fogak pozícióján gyerekeknél nyelvlökéses nyelést, szájlégzést, ami ugye egy helytelen funkciót, vagy takar maga után, vagy esetleg orrpolipot. Tehát ezeket mind meg tudjuk nézni a szájüregen belül.
Milyen érdekes, én azt gondoltam, hogy hát jó, azt nem lehet letagadni, hogyha valaki kávézik vagy cigizik, de ezen túl ez tényleg hihetetlen, hogy a testünk tükre tud ez így lenni.
Pontosan.
De igen, és hogyha már nagyon fáj, ki kell húzni, akkor nem tudom, akkor is van lehetőség, nyilván van, amit egyből látsz, de hogy arra lehetőség, hogy jobban megfigyelni, átlátni, esetleg más betegségekre is reflektálni, mert ez valóban fontos ilyen értelemben. Aztán, hogy tovább megy a páciens, az már az ő dolga.
Igen, tehát én, ami tőlem telik, mindig megteszem, elmondom, hogy én ezt látom, erre gyanakszom, de igyekszem nem megijeszteni, mert ugye, hogyha egy tumorról beszélünk, azért nem fogom egyből azt mondani, hogy hát lehetséges, hogy rákos tumorral van dolgunk, hanem általában olyankor azt szoktam mondani, hogy itt van egy lézió, amit én a nyugodt lelkemnek örülnék, hogyha megnézne egy szájsebész is esetleg.
Épp a napokban meséltem Júliának, hogy amikor a fogorvosnál ülök, és megkérdezték már 51-ére is, hogy de nem fáj, de biztos, hogy ez így rendben van, akkor elképzelem, hogy milyen jó, hogy nem abban a korban élünk, amikor azt mondják, hogy na, egy pohár pálinka is. Állj ide.
Igen.
És elhiszem, hogy akkor talán féltek az emberek, de most nem tudom, hogy mi történik. Tehát, hogy miért félnek fogorvoshoz járni az emberek?
Felnőtteknél azt veszem észre, hogy talán ez a korai trauma, amit te is felhoztál, hogy ugye régebb nem ilyen zsibasztókat használtak, nem volt ennyire türelem, nem volt ennyire kialakítva az orvos-páciens kapcsolat, és szerintem egy régi trauma, egy nagyon erős fájdalom, ami ide vezethetett, hogy a felnőttek nagyon-nagyon félnek. Gyerekek szempontjából talán a rajzfilmek is szoktak rossz hatással lenni, hogy a fogorvost mumusként tekintik, vagy a szülők, ha eleve stresszesek és szoronganak, akkor az átragad a gyerekre, vagy még azt szoktam észrevenni, hogy a gyerek betegeskedett ilyen általános betegségben kiskorában, akkor az orvosoktól alapjáraton nagyon, nagyon tart.
Meg ha azt mondja a szülő, hogy mossá fogat, mert ha nem, aztán a végén a fogorvoshoz kerül, akkor nyilván az egy valami
félőpont.
Szörnyűség lehet, ugye?
Igen, ezt sokszor észreveszem, hogy gyerek úgy önmaga nem félne, de a szülő ott van is folyamatosan, tehát látszik rajta is ez a látható stressz, tördeli az ujját, járkál fel alá, és átragad a gyerekre, tehát hiába. Tehát ilyenkor nyugodtan kell viselkedni, kell engedni, mi beszéljünk, mert nagyon-nagyon sokszor ők átveszik a szót, és néha teljesen másként, más fele terelik az utat, és ez nem mindig megfelelő.
Fogmosás előkerült itt ez a téma, hogyan és mivel. Én arra is emlékezem, hogy régen mondták, hogy nagyapám csak sóval mosott fogat az ujjával, és milyen jó fogai voltak, ma már annyi minden van, elrontjuk magunkat.
Hát de azért, hogyha megnézzük, akkor régebb szinte mindenkinek műfogsora volt már, nem is tudom, 50 éves korában.
Igen.
Tehát azért most már úgy ez is változott, úgyhogy valamit csak jobban csinálunk.
Igen, egy lépést haladtunk. Hát ugye ez állandóan kérdés, hogy milyen fogkefe, hogy legyen, s mint legyen, soha nem a márkát. Nem a márkát kell nézni, hanem azt szoktam ajánlani, hogy legyen közepes vagy puha sörtéjű. Ez nagyon-nagyon fontos, mert az erős sörtével, tehát a keménnyel inkább az ínyünket tesszük tönkre, mint sem, hogy a fogainkat tudnánk jól mosni. és a fogpaszta megválasztása az is nagyon-nagyon fontos. Tehát ezért is javallott a prevenció, mert ugye, hogyha elmegyünk prevencióra, maga a fogorvos tud segíteni az egyéni fogmosási szokásunk kialakításában. Tehát mindenkinek más fogpaszta ajánlott, hogyha demineralizált fogaink vannak, akkor több fluorra van szükségünk, hogyha nem megfelelően abrazív a fogpaszta, akkor nem mossa meg rendesen a fogat, akkor azt szoktuk ajánlani. Ha ínyvérzés van, megint más szoktunk ajánlani. Tehát ez is fontos, tehát nincsen olyan standard, hogy na most ez a fogpaszta jó, és ez a fogkefe a jó, hanem általában szoktak lenni egyénileg kialakított szokások, amit ugye a fogorvos, hogyha látja, és ott van előtte a páciens, akkor el tudja magyarázni.
Ugye, hogyha fogkrémről beszélünk, akkor nyilván előkerül a fluor kérdése. Igen. Gyerekek esetében, felnőttek esetében van, aki azt mondja, nyilván most nem szakemberről beszélek, hanem van, aki azt mondja, hogy ő már biztos nem használ fluorost, más pedig azt mondja, hogy ez azért elengedhetetlen a fogak egészségéért. Hol van az igazság?
Valahol középúton szerintem. Nagyon fontosnak tartom én személy szerint a fluor használatát, viszont túl tudunk esni a ló túloldalára. Tehát nagyon fontos a gyerekeknél betartani azt a fluor mennyiséget. Mivel a gyerekek nem tudják szabályozni, hogy most kiköpjék az egészet, leszokták nyelni, és ha bekerül a szervezetbe, akkor okozhat szintén ugyanolyan tüneteket, mint a demineralizáció, csak azt már fluorral nem tudjuk helyrehozni.
Milyen tüneteket például?
Fehér foltok a fogakon, ez elő szokott fordulni. Szóval én azt szoktam ajánlani, hogy gyerekeknek semmiféleképpen felnőtt fogpasztát ne adjunk, és mindig olyan fogpasztát keressünk, ami megfelelő, mert ott ugye benne van az, hogy mennyi egységet kaphat egy gyerek.
És ha mondjuk valaki 50 évesen az eperízű fogkrémet nagyon szereti, akkor az vajon jó neki, vagy használjon mást is belőle?
Hát azért javallott a felnőtt fogkrém használata, igen, mert az a dózisú fluor már kevés lenne számára.
És minden étkezés után? Fogmosás?
Hát én a napi kettőt, minimum kettőt, na 2-3-at szoktam javasolni, de általában ez az átlagszám, hogy kétszer mosnak fogat, amivel semmi probléma nincs, viszont moshatják 5-10-szer is, hogyha nem megfelelő a technika. Nagyon sokszor veszem észre azt, hogy a gyerekeket is megkérdem, hogy hogyan mossák a fogukat, és ezt a vízszintes, erős technikát mutatják, és olyankor ki szoktam javítani a körkörös mozdulatokra, illetve hogy az íny mentén, mert nagyon sokszor a baktérium az íny és a fog találkozásánál tapad meg, hogy ott nagyon jól mossák meg.
Mennyi ideig tartson a fogmosás?
3 percet szoktam ajánlani általában. Vannak olyan, az unokahúgomnál láttam egy olyan fogkefe, ez még számomra is új volt, hogy így megnyomta és világított egészen addig, amíg le kell járjon. Vagy lehet stoppert tenni, vagy vannak ilyen érdekes játékos zenélő eszközök, tehát érdekessé lehet tenni magát a fogmosást is. Pontosan.
Igen, ez nagyon természetesnek adhat, tehát majd mosuk a fogunkat, és aztán kész. Hú, de vannak ilyen szájzuhanyok, meg mindenféle dolog, ami így előkerül. Ezekről mit gondolsz, vagy ezek használatáról? Tudunk rosszat is tenni velük, vagy általuk?
A szájzuhannyal igen tudunk, hogyha helytelenül használjuk, ezért jó azért kikérni a fogorvos véleményét, hogy szükségünk van-e rá, illetve hogy hogyan használjuk, mert nagyon sokszor tudunk ilyen ingyulladást okozni vele, vagy ilyen intasakokat, hogyha rossz irányba azt az erős vízsugarat, ha rossz irányba irányítjuk, akkor azzal okozhatunk igen problémát. Fogsejem használatában is javaslom, hogy keressék fel fogorvosukat, mert az sem mindegy, hogy most megfogjuk és belenyomjuk és szétvágjuk az ínyünket, vagy megtanuljuk helyesen használni. Én a fogsejem mellett kiállok, én azt mondom, hogy szerintem az egy nagyon jó dolog, mert ugye a fogak közt, főleg akinek torlódott foga van, nagyon nehezen tudja tisztítani, és ez egy nagyon jó lehetőség rá. Azon kívül még vannak ugye a szájvizek, annak is megvan a maga varázsa, azt is lehet nyugodtan használni, de az sem mindegy, hogy akkor alkohol vagy alkoholmentes, vagy mit tartalmaz, ezért is jó kikérni általában. Ez is egyénileg szabott dolog.
Olyan érdekes, hogy valahogy úgy vagyunk a fogainkkal is, mint a fogyással, hogy nem az egészségünk érdekében szeretnénk fogyni, hanem hogy valahogy kinézzünk, ugye?
Igen,
hát, hogy
igen,
legyenek jók a fogaink, hogy tudjunk szépen mosolyogni, de az, hogy fáj vagy, hogy hány van belőle, az már úgy nem jelent problémát. Tehát, hogy ezt tapasztalod te is?
Sajnos igen. Tehát ugye először mindig a hátsó fogak romolnak meg, és azok ugye nem látszanak, és sokszor vannak olyan szép fiatal lányok, nők, akiknek a mosolya tényleg így szembeáll velem, és így virít, és akkor utána kinyitja a száját, és hátul tropa az egész foga, és akkor olyankor úgy nem tudom megérteni őket sem, és próbálom elmagyarázni, hogy ez így nem lesz jó. Mert ha azokat elveszíti, előbb-utóbb az elsőket is.
Hogyan tudunk, bocsáss meg, hogyan tudunk rontani a fogaink állapotán? Tehát gondolom először is élelmiszerekkel, nem?
Igen, igen, lehetséges. Tehát én azon a híven vagyok, hogy nem tagadok semmit. Tehát nyugodtan a gyerek ehet csokit, mértékkel, ihat üdítőt szülinapokon, tehát nem tiltom meg egyáltalán, viszont nagyon fontos az, hogyha ezeket fogyasztott, a következő fél órába ne mosson fogat. Mivel ugye ezek az egységek az ománc prizmákat megbontják, és hogyha most nekiessünk egy fogkefével, akkor ami megbomlott, azt le is tudjuk mosni. Tehát azt a fél órát jó meghagyni, illetve egy pohár üdítő után igyon egy pohár vizet, ne maradjon sok ideig a szájüregbe, tehát nem fogmosás javallott utána, hanem öblítés sima vízzel.
Akkor a reggeli és esti fogmosás az ne közvetlenül a reggelizés és vacsorázás után történjen?
Nem. Általában én reggel étkezés előtt szoktam javasolni, utána is megtisztíthatja fél órával a reggelizés után, és vacsora után is azért várja meg a megfelelő fél órát, mert ugye itt nem csak az üdítőkről van szó, hanem ugye a paradicsom is savas, meg hogyha ezeket az átlag élelmiszereket is figyelembe vesszük.
Ez érdekes, hogy mondod, hogy reggeli előtt, mert ugye az emberi logika ugye azt mondja, hogy hát ettem, és akkor utána tisztítsam meg a fogaimat, úgyhogy jó is, hogy mondtad ezt, hogy előtte is. Vannak-e olyan káros szokások, amik elmélyítik ezeket a problémákat, vagy a fogakat jobban korábban tönkreteszik, gondolok itt dohányzás, kávé fogyasztására.
Vannak, igen, vannak sajnos, igen, ezek a dohányzás és a kávé általában együtt jár, ilyenkor nagyon sok szokott lenni például a fogkő. Ha a fogkövet nem tisztítja le fél évente, akkor roncsolja az ínt, ha roncsolja az ínt, akkor ez láncreakcióként megmozdítja a fogakat, egy idő után kihullanak, ha egy kihull, akkor bedől a többi, és ez így megy tovább.
Jaj, de jó.
Úgyhogy egy ilyen kicsi dologgal el lehet indítani egy nagy lavinát. Illetve még helytelen fogmosással is ronthatunk, továbbá erre visszatérve, ezt elfelejtettem megemlíteni, hogyha nagyon erősen mossuk a fogainkat, akkor az ínt roncsolva ingyulladást idézhetünk elő. Ingyulladást idézünk elő, az fáj, az ödémás, az vérzik, páciens nem mossa többet a fogát. Vagy az is előfordulhat, hogy visszahúzódik, és akkor érzékeny lesz a fog. Az íny visszahúzódás miatt.
Bocsánatot kérünk hallgatóik, túl, akiket fogmosás közben értünk, és most azt kapják reggel, hogy még fogat mosni sem tudnak helyesen. Igen, és hogyha jönnek a különböző lepedékek, színezékek, akkor jön a fogfehérítés, van, aki Törökországig megy, hogy úgy fogsorral térjen haza. Erről mit gondolsz?
Hát én nem tudom, nagyon nyomatják ezeket a fogfehérítéseket. Én is szeretem használni olyan esetekben, amikor nincsen más probléma. Tehát ne az legyen az elsődleges, én azt mondom. És hogyha eleve szép a fogszíne, az soha nem lesz WC fehér. Tehát, hogy fejezzem ki magamat. Tehát megvan a csontnak az a szép színe, hogyha árnyalatilag szeretne rajta segíteni, akkor nyugodtan, de olyankor ugyanúgy tilos a dohányzás, a kávé, egy olyan jó két hétig a savas italok használata, és olyankor azért érzékeny is a fog utána, mert ugye kivonunk belőle dolgokat, és nem épp a legegészségesebb.
Igen, fogszabályozott nem, de fogfehérítést azt vállalunk.
különben azt látom, hogy az ember ugye szép lassan átesett a ló túloldalára, amit te is mondasz, tehát, hogy olyan virító fehér lett a divat, hogy az ember befordul a sarkon, és repülőből is látszik, hogy az nem természetes fogszín, tehát kifejezetten zavaró, mégis valahogy divatos tud lenni. Ez mi alakítja a divatot, hogy mi a menő, akár a fog esztétika területén?
Hát talán a hírességeket, hogyha látják, hogy ez a hollywoodi mosoly szokták sokat említeni, tehát rengeteg olyan ember van, hogy épp egészséges fogai lecsiszoltatja srakra egy fehér koronát, vagy valamit. Nem föltétlenül az az esztétikus és az a szép, hogyha virít a fogad, mert egyáltalán nem hat természetesnek, és szerintem egy olyan ember, aki ez ugye kicsit is ért, vagy egy kicsit is úgy érzi, van egy szép érzék, akkor látja, hogy nem ez a természetes.
Hát meg ez, amit mesélsz, ez a tipikus példája annak, hogy ugye kívül csillog, belül rohan, tehát
pontosan,
hogy az egészséges fogaid le vannak csiszolva, ilyen kis csonkokká téve.
Viszont vannak jóféle divatok. Én például örülök annak, hogy a fogszabályzó divatossá vált, vagy legalábbis igen. Ezt látom a gyerekek körében, mindannyian szemüvegesek vagyunk mi itt. Igen. Hát 30 évvel ezelőtt az iskolában ciki volt valakinek szemüveget hordania, ma már ez is kezdett divatossá válni, szóval ez is érdekes, nem, igen. Hogy tud azért előnyös is lenni. Van, nyilván nincs olyan, aki oda megy és azt mondja, hogy tökéletes a fogsorom, de kérem szépen doktornő, tegyen egy fogszabályzót, vagy találkoztál ilyennel?
Nem találkoztam, tehát általában hát gondoljunk arra, hogy régebben mennyire ciki volt, ugye, hogy te is említetted ez a fogszabályzás. Most már örülök, mert vannak gyerekek, akik várják, na hát évesen tehetem fel, na mikor, hogy, mint. És olyankor azért meg szoktam nézni, hogy vajon ténylegesen is kell-e, vagy sem. Ugye nem mindig látunk minden problémát, tehát lehet egyenes fogsora, lehet nagyon szép, így szemmel látható, olyankor meg szoktam vizsgálni a harapást, lehet, hogy az el van tolódva, olyankor ajánlott. Én örülök, hogy úgymond divat lett, mert bátrabban állnak hozzá, viszont nekem egy nagy mumus olyan szempontból, hogy ugye vannak a kis csillagocskák, amiket mi breketteknek hívunk, az egy retentív felület. Ami azt jelenti, hogy azon még jobban megtelepednek a baktériumok, a plak, még nehezebb mosni. Ilyenkor nagyon sokszor észrevettem, hogy a brekettek körül elkezdődik a szúvasodás, tehát semmi gond nincs azzal, hogy a gyerek fogszabályzót akar, csak okosan csinálja, és ugyanúgy járjon kontrollra, és a fogmosásra nagyon-nagyon rá kell állni, mert még egy plusz dolog, amit mosni kell, és szerintem okozhat problémát a későbbiekben, hogyha ezt nem helyesen csinálja.
Van még egy csapda, amelybe beleesett az ember, ugye a zsebét mindenki nézi, és ahogy Orsi is mondta, hogy hát próbálja az ember ugye mérlegelni, hogy jaj, mennyibe kerül, lehet most nincs pénzem. És hát ugye annyi lehetőség van manapság, ott vannak azok a lehetőségek is, amelyek hát felkínálják azt, hogy az ember önmagát kezelje, sajnos. Vegyen mondjuk akár odáig fajult, hogy most már nem csak ilyen-olyan fogfehérítő krémeket, meg nem tudom miket lehet, csodaszereket lehet beszerezni, hanem láttam már fogszabályzót, és nem értem, hogy tudja mindenki ráilleszteni azt a fogára, amikor ugye a fogszabályzó arról szól, hogy személyre szabott. Na, de lehet kapni fogszabályzót is ilyen 20 lejekért meg.
Hát sajnos protézist is láttam már eladót, ami szintén egy nagyon nagy csapda, tehát én azt javaslom, hogy szálljunk a saját egészségünkre, mert ugye lehet megvesszük, olcsó húsnak híg a leve.
Árthatunk vele a fogunknak?
Árthatunk, igen. Tehát minden egyes fogszabályzó, fogfehérítés és protézistől elkezdve minden egy szakember felügyelete mellett kell zajlódjon, mert nem hiába tudjuk mi, hogy mit kell és hogyan kell, mert megvesszük ezeket az olcsó dolgokat, és aztán később ennek a hatását és a rossz hatását mi megisszük a levét, és igazából sokkal többet fogunk rákölteni, mint amennyit eleve szántunk volna rá akár.
Az jutott eszembe, itt ezt muszáj elmondjam, a szemüvegeket hoztad ugye párhuzamba a fogszabályzóval, és eszembe jutott, hogy a nagyszüleim csináltak ilyeneket, hogy elmentek az ócskára, és azt mondták, hogy vettem vagy 5 szemüveget, mert ott volt egy csomó kitéve, és felpróbáltam, és pont jól látok vele.
Ezt nagyon sokan csinálják ma is, persze. Jó lesz ez a protézis, pont jól rágok vele.
Igen.
Úgyhogy igen, valóban eshetünk ilyen csapdába, és hát arra biztatunk minden hallgatót, hogyha a lehető legjobbnak is érzi a szájürege állapotát, a fogainak az állapotát, azért nem árt egy-egy konzultációra elmenni, és hát ha valamit pontosan jól is csinálunk, nem akartunk senkit se leszídni, de nagyon fontos, amiket mondtál, hogy mi mindenre kell figyelni.
És hát 6 havonta, ahogy mondtad, fél évente egyszer.
Igen, az lenne a legideálisabb.
Hát reméljük, hogy kedves hallgatóinknak sikerült egy kicsit segíteni és rávilágítani arra, hogy mi mindenről árulkodik a szájüreg. Szakács Attila fogorvossal, rezidens gyermekfogorvossal beszélgettünk a mai reggelen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm,
és reméljük, hogy visszajössz hozzánk.
Köszönöm szépen, viszlát.